17. fejezet. Mikor Quentin a kolostor kapujánál távozott, látta, hogy a cigány futva menekül, sötét alakja a fényes holdvilágnál tisztán kivehető volt. Mint kivert kutya száguldott a kis falu utcáin végig, majd letért a sík mezőre, amely a falu mögött terült el.
Az a fickó, gyorsan szedi ugyan a lábát, mormolta magában Quentin, de még gyorsabban kellene ám futnia, ha én előlem akar elmenekülni, kinek lábai leggyorsabbak voltak a Glen Hulakini mezőkön.
Quentin, akinek mozgását köpeny vagy fegyverzet nem akadályozta, oly gyorsan bírt futni, hogy a cigányt előre láthatóan könnyűszerrel utolérhette. De nem ez volt a célja, mert fontosabbnak vélte azt, hogy a cigány mozgását megfigyelje sem, hogy azt megakadályozza. És minél tovább követte nyomon Quentin a cigányt, ez a szándéka annál inkább megerősödött benne. Az a körülmény pedig, hogy a cigány, mintha bizonyos kitűzött cél felé törekednék, megerősítette benne azt a föltevést, hogy a kolostori jelenetet szándékosan rendezte meg, mert hiszen ha nem valami határozott cél vezérelné, akkor csak nem dobatja ki magát közel éjfél előtt, hogy másutt keressen nyugovó helyet. Ayreddin egyszer sem tekintett hátra, ami Quentin számára lehetővé tette azt, hogy gyanús emberét továbbra is észrevétlenül követhesse. A sík mező végén a cigány egy kis patak partjához ért, amelyet éger és fűszvák szegélyeztek. Quentin most megfigyelhette, hogy a cigány megállott, halkan a kürtjébe fújt, mire a túlsó partról egy fügy felelt.
Itt van tehát a találkahely, elmélkedett magában Quentin. De hogyan? Mi módon tudnék én olyan közel jutni hozzájuk, hogy kihallgathatnám a beszédüket? Lépteim zaja, és a bokrok zörgése, amiken nekem át kell hatolnom, bizonyára árulom lenne. Ha nem volnék eléggé óvatos, csak hogy... Szent Andrásra mondom. Én mégis kilesem őket, mintha a Glen Izali erdő vadja volnék. Hadd tudják meg azok ott, Ni, hogy nem hiába tanultam ki a vadászmesterséget.
Most a két árnyék összebújt, tehát ketten vannak. A küzdelem tehát egyenlőtlen lenne, ha engem rajta csípnének, és ha a szándékuk nem volna békés, amiben alapos okon van kételkedni, és ekkor Isabella gróf kisasszony esetleg elveszíti szegény védelmezőjét és barátját, aki azonban viszont nem volna méltó erre a névre, ha habozás nélkül ki nem állana érte, akár egy tucat ellenséggel.
Hát nem összemértem-e én a kardom Dunois gróffal, Franciaország legjobb bajvívójával, most pedig megijedek ezektől a csavargoktól? Isten és Szent András segedelmével mutassuk meg nekik, hogy tudok én vitéz, de óvatos is lenni, ha kell.
Ezzel az elhatározással, de ravasz óvatossággal, amit a vadász gyakorlat fejlesztett ki benne, csúszott le a kis patak medrébe, amely nem mindenütt volt egyformán mély, egyik helyen alig, hogy a cipőjét lepte el, másutt pedig térdéig ért a víz. A parton lecsüngő bokrok árnyékának védelme alatt így sompolygott Quentin tova észrevétlenül, mert lépteinek zaját elnyomta a patak vizének csobogása. Quentinnek sikerült is jó közel jutni hozzájuk, el annyira, hogy a hangjukat tisztán hallhatta, a beszédüket azonban nem értette. E pillanatban Quentin egy gyönyörű, szomorú fűz lecsüngő ágai között vonta meg magát, amelynek ágai szinte érintették a vízszínét, majd óvatosan felkúszott ennek a fának ágai közé, ahol azután már teljes biztonságban érezhette magát, mert a sűrű ágak teljesen eltakarták. Erről a leshelyről azután Quentin láthatta, hogy Ayreddin egy törzsbeliével beszélget, de legnagyobb bosszúságára ekkor kénytelen volt megállapítani, hogy a beszédükből egy kukkot sem ért, mert azok valami érthetetlen nyelven beszélnek. Mindketten sokat és jó ízűen nevettek, és Ayreddin olyan mozdulatokat tett, amelyekből Quentin arra következtetett, hogy a kolostorból való kiveretését adja elő a társának. Most hirtelen még egy fügy hangzott fel a távolból, amire Ayreddin a kürtjével felelt. Kisvártatva egy hatalmas termetű harcias külsejű férfi lett látható, kinek erőteljes testalkata épp ellentéte volt a két cigány cingár termetének. A hatalmas termetű férfiú válláról széles fegyver szíjon egy rettentő kard csüngött, amely szinte keresztben lógott le a testéről. A nadrágjára vágott hasítékon át különböző színű sejem szövet türemkedett ki budgyosan, szűk ujjasának jobb karján ezüsttel hímzett vatkan fejet viselt jeléül annak, hogy csapatparancsnok. Kicsiny kalap ült hegykén a fején félre csapva, és dús, fürtös hajába, amely széles homlokán ketté volt választva,
Vele vegyült legalábbis 4 hüvelyk hosszú szakálla. Kezében hosszú lándzsát tartott, egész öltözete különben is veszedelmesen hasonlított a ma kalandor német lándzsás gyalogosokéhoz, akik Landsknecht elnevezés alatt voltak ismeretesek, és az akkori idők gyalogos csapatainak rettegett tagjai voltak. Ezek a zsoldosok alkották azt a fennhéjázó rabló gyalog katonaságot, amely önmagáról mondotta azt, hogy a Landsknecht bűnei miatt nem jut a mennyországba, de lázongó, nyugtalan, dacos természeténél fogva a pokolba sem, mert ott még az ördögöket is megrontaná. És úgy is viselkedtek, mint akik nem vágytak a mennyországba, de a pokoltól sem féltek.
Ördög és pokol,
volt az első szava utánozhatatlan németes kiejtéssel.
Miért várakoztattál meg bennünket 3 éjszaka egymás után?
Hát hamarabb, lehetetlenség volt jönnöm, uram,
felelte Hayreddin alázatosan.
Az a fiatal skót apród hiú szemmel figyelte minden mostulatomat. Már tyanakszik, he ám, és hogyha tyanúja bepiszonyosodik, akkor abban a pillanatban a halál fia vagyok, az asonyokat pedig visavisi francsiaországba.
Na, mi az ördög?
Jártott föl a Landsknecht.
De mi 3 vagyunk ám ellene. Holnap megtámadjuk őket, és teketória nélkül elraboljuk az asszonyokat. Azt mondottad, hogy a 2 szolgagyáva fickó. Hát te, meg a pajtásaid csak bánjatok el velük, én pedig, hát vigyen el engem az ördög, ha el nem bánok azzal a skóttal, azzal a hiúzzal, ahogy te mondottad.
Ó, de akkor meg is gyűlik ám vele a bajod,
jegyezte meg Hayreddin.
Mert nekünk ugyan nem kenyerünk a kartforgatás, de beszek, az a fiatal fickó, én mondom nektek, francia ország legelső bajvívójával szemben állotta ki a próbát. Saját szemeimmel láttam, hogy picsoda munkát adott ő Dunois grófnak.
Na, menj dörgös adta, hiszen a gyávaság beszél belőled,
mondotta a német zsoldos.
Ó, hanem vagyok én gyávabb, mint ti,
felelte Hayreddin.
A vívás azonban nem az én mesterségem. Ha a mondott helyen ott akartok lenni, hát jó, ha nem, akkor elvezetem őket a Pispek kastélyába, ahol azután Vilmos Márgróf majd hatalmába keríti őket. Ha ugyan most is van olyan erős csapata, mint amilyennel egy héttel ezelőtt dicsekedett.
Az áldóját,
kiáltott fel a német zsoldos.
Hallottunk valami 100 burgundi lándzsáról, ha pedig egyenként 5 embert számítunk kísérő és szolga személyzetként, akkor bizony azok 500-an vannak. Ekkor pedig vigyen el engem az ördög, hamarabb megtámadnak minket ők, mint mi őket. No, mert hát a püspöknek is van ám elég csinos hadereje, úgy bizony.
Hát, akkor mégiscsak jobb lesz, ha a 3 királyok feszülete mellett lesbe álltok. Vagy ejtjük el az egész tervet?
Mondotta a cigány.
Mi? Elejteni? Elejteni ilyen tervet a gazdag mennyasszonnyal együtt a mi kapitányunk számára? Hát még mi az ördög? Inkább egyenesen a pokolba menekülök. Lelkemre mondom, valamennyien hercegek leszünk, kivesszük a részünk a boros pincéből, a francia penészes koronákból, sőt, talán ráadásul a csinos fehér népből is, ha már a szakállas kapitányunk rájuk unt.
Tehát a 3 királyok feszülete mellett?
Mondotta ki határozottan Hayreddin.
Hát, ott, természetesen ott. Mikor azok a lóról leszállnak, és a feszület előtt letérdelnek, amit minden arra haladó ember megcselekszik, kivéve persze az olyan fekete bogányokat, mint te. Mi reájuk, rontunk és elraboljuk őket.
Rendben van,
felelte a cigány.
Csak hogy én ezt a csínyt egy föltételhez kötöttem. Annak a fiatal skót ifjúnak a fején egyetlen haja szála se körpüljön ám meg. De esküdj meg nekem a ti kölni 3 holt emberetek lelki üdvére, amint hogy én is megesküszöm a 7 éjszakai vándorra, hogy ezután is hűséges szolgátok leszek. De hogyha megszegitek az eskütöket, akkor azok a éjszakai 7 vándorok 7 éjszaka nem hagynak titeket aludni. A 8. éjszaka pedig megfojtanak és fölfalnak benneteket.
Mi a mennydörgös menkőért aggódsz te annyira ennek a fickónak az életéért, aki sem nem törzsbelid, sem nem rokonod?
Ahhoz neked semmi között, hős Henrik. Esküdj meg tehát, hogy annak az ifjúnak semmiféle bántódása nem lesz, vagy pedig... Aldebarán, fényes csillagára fogadom, nem leszünk többé jó barátok. Esküdjél meg tehát, ahogy te nevezed őket, a kölni három királyokra, mert ahogy én téged ismerlek, más eskü nem számít nálad.
De furcsa ember vagy te, Hajraddin,
jegyezte meg a német zsoldos.
Jó, tehát esküszöm.
Nem úgy ám, vágott közbe a cigány. Fölfelé az arccal és kelet felé tekinteni, mert máskülönben nem hallják meg a három királyok.
A német zsoldos elvégezte az esküt, már pedig most már a kívánt formában, és kijelentette, hogy mostantól kezdve készenlétben marad. Az a kijelölt hely pedig már azért is megfelelő, mert alig 5 mérföldnyire van a mostani táborhelyüktől.
De mondd csak, Hajraddin,
mondotta a német zsoldos.
Nem lenne biztosabb, ha egy kis lovas csapat a vendégfogadótól balra állást foglalna és rájuk támadna, amikor arra felé halad el a menet.
A cigány egy darabig elgondolkozott, majd így felelt.
Nem kell. Közeledésük ebből az irányból esetleg aggodalmat kelthetne a Namúri helyőrségben, és esetleg nagyon is kétséges kimenetelő ütközetre kerülhetne a dolog. A teljes siker helyett. Különben is a menet a Mász folyó jobb partján fog végig vonulni, mert vezethetem én őket arra, amerre akarom. Bármi ravas és erőre rátó is ez a skót fickó, a zsút iránya felől kívülem eddig elé még senkitől sem tudakozódott. Igaz ugyan, hogy engem nagyon is megbízható személy ajánlott az ő figyelmébe és rendelt ki melléje, kinek savában senki se kételkedni nem mer, amíg a zsemberőt egy kissé közelebbről meg nem ismerte.
Hallod-e te, Hajraddin?
Jegyezte meg a német zsoldos.
Valamit mondanék neked. Te és a bátyád, ahogy állítják, nagy csillagászok vagytok, azaz szellemlátok. Hát akkor hogy a pokolban eshetett meg az, hogy sem te, sem a bátyád nem tudta előre, hogy őt felakasztják?
Hát, majd arra is megfelelek, Henrik, mondotta a cigány. Ha tudtam volna, hogy a bátyám olyan ostoba, hogy Lajos király terveit a burgundi hercegnek elárulja, akkor én az ő halálát épp oly holt bizonyossággal megjósoltam volna, mint a sép időt júliusban. Lajosnak kémei voltak a burgundi herceg udvarában, és a tanácsosai is szeretik ám a francia aranyag csengését. Na, de most már azután menj a dolgodra, és pontos légy ám. Én pedig az én korán kelő skót apródomat a lusta disznó barlangjának bejáratán kívül egy nyíl lövésnyire fogom bevárni, mert különben még azt gondolhatná, hogy kiránduláson voltam, ami pedig az út folytatását kedvezőtlenül befolyásolhatná.
No, így áll egy korty szíverősítőt,
biztatta a Lansnatch a cigányt, flaskót nyújtva feléje.
Azám, majd elfelejtettem, hogy te vízivó állat vagy, mint Mohamed nyomorult vazalusai.
Te pedig boroskancsónak vagy a rabsolgája és a boros hordóknak?
Felelt meg a cigány.
És éppen azért nem csodálkozom, hogyha a te vállalatod azoknak az erőszakos és véres terveknek a végrehajtását, amit más okosabb fejek eszel neki. Ne igyék bort az, aki mások gondolatait kitalálni, a magáét pedig eltitkolni igyekszik. De hát neked hiába prédikál az ember, amikor mindig olyan szomjas vagy, mint a sivatag homokja. No, de most már azután menj ám és vigyed magaddal Tuiskó pajtásomat is, mert megjelenése a kolostor közelében bizony még gyanút kelthetne.
És ezzel az egymáshoz méltó két ember elvált, előbb azonban még a szívükre kötötték egymásnak, hogy a három királyok feszülete előtt pontosan jelenjenek meg. Quentin Durward természetesen megvárta, amíg azok eltűnnek szeme elől, amikor is lemászott Lesz helyéről, miközben hevesen feldobogott a szíve arra a gondolatra, hogy a védelme alá helyezett szép gróf kisasszony ellen mi ördögi leleményességgel kieszelt aljas tervet kovácsoltak. Hogy pedig a cigánnyal való találkozást elkerülje, nagy kerülött tett, nem törődve a hepehupás rossz talajjal, amelyen végig kellett bandukolnia. Így került azután vissza a kolostorba ellenkező oldalról, mint ahonnan éjjeli kirándulására indult. Már útközben azon törte a fejét, hogyan viselkedjék és mit tegyen, hogy azt a gonosz tervet meghiúsíthassa.
Még a lesején, amikor Hayreddin árulásáról meggyőződött, elhatározta, hogy a cigányt, miután társaitól elvált és azok már eltávoztak, még útközben megöli. Mikor azonban meghallotta, mi erélyesen és hadhatosan követelte, hogy az ő életét kíméljék, mégiscsak nehezére esett volna, hogy az árulónak kiáró, különben méltó büntetést éppen ő hajtsa végre. Elhatározta tehát, hogy a cigány életét kímélni fogja, sőt, amennyiben lehet, továbbra is igénybe veszi szolgálatait, mint vezetőjét. Noha olyan éber felügyelet mellett, hogy biztonsága drága védetjének, akiért akár az életét is habozás nélkül feláldozza, azért ne szenvedjen. De hová? Kihez forduljanak a hölgyek? A két grófnő sem Burgundba nem mehetett vissza, ahonnan nem menekültek, sem nem maradhattak Franciaországban, ahonnan úgyszólván kitoloncolják őket. Hosszas megfontolás után Quentin végre is arra az eredményre jutott, hogy a hölgyek megmentése érdekében még legalkalmasabb az a terv, hogy a Maas bal partján közelíti meg Lüttich városát, és ott a püspök védelme alá helyezi védettjeit, akiknek eredetileg is ez volt a szándékuk. A püspök jó indulata kétségen felül áll, és hogyha a burgundi lovasok segítségére csak ugyan számíthat, akkor elég hatalmas haderő áll mögötte. És minden esetre képes lesz arra, hogy még Vilmos Márk gróf ellenséges szándéka és a lüttichi polgárok zavargása ellenére is megvédje a hölgyek biztonságát, legalábbis arra az időre, amikor azután megfelelő kísérettel Németországba küldeti őket. Mindent egybevetve és mindent megfontolva, Quentin végre is arra meggyőződésre jutott, hogy Lajos király azzal, hogy őt oly nagy hidegvérrel és könnyedén bízta meg olyan vállalkozással, amely neki halálát okozhatja, vagy fogságba juttathatja, egyúttal felmentette őt mind ama kötelezettségek alól, amelyekkel ő adósa volt eddig Franciaországnak. A lüttichi püspöknek, így okoskodott, bizonyára szintén van szüksége katonákra, azt remélte tehát, hogy a szép grófnők és kiváltképpen az idősebbi grófnő révén, aki annyira kitüntette őt bizalmával, a püspök hadseregében talán parancsnoki állást is elnyerhet, sőt, azzal is megbízhatják, hogy Lüttichnél biztosabb helyre kíséri a hölgyeket. Mi több, maguk a hölgyek is, noha tréfás hangon, már szóba hozták azt is, hogy vállalja el az ő kastélyuk védelmét, amelyet az akkori nemesi családok példájára ők is megerősített várrá szándékoznak átalakítatni. És ugyancsak tréfás hangon azt kérdezték tőle, vajon hajlandó lenne az udvarmesteri állást elfoglalni, mire ő kész örömmel vállalkozott, sőt, hálája jeléül kezet is csókolt nekik. És ekkor azt vette észre, hogy Isabella gróf kisasszony keze, amelynél szebbet vazallus keze még soha nem érintett, abban a pillanatban, amikor az ő ajka hozzáért, mintha gyöngén megreszketett volna, sőt, a szükségesnél, mintha kissé tovább pihentette volna azt az ő kezében. És azt is látni vélte, hogy mikor a kezét eleresztette, a szeme és az arca belső felindulást árult el. Miután e tekintetben Quentin önmagával tisztába jött, most már főleg annak a gondolata foglalkoztatta, hogyan tudná az immár hűtlenségen kapott cigányt mindennek ellenére vezetőül használni. Pillanatnyilag támadt gondolatát, hogy a cigányt nyomban megöli, elvetette. Hogyha más vezetőt fogad, ezt pedig élve elbocsátja, azzal csak azt érte volna el, hogy az alvó cigány legott fölkeresi Vilmos Márgróf táborát és elárulja az ő menetirányát. Ekkor azután eszébe ötlött, hogy a perjelt beavatja a tervébe és felkéri, tartaná vissza a kolostorban akár erőszakkal is a cigány mindaddig, amíg ő Lüttichet elérheti, viszont érettebb megfontolás után ezt a tervét is elejtette, tekintettel arra, hogy a perjeli már öreg ember, aki mindenek fölött a kolostor biztonságát tartja szem előtt, és az Ardennek vadkanya névnek csak az említésére is reszketés fogja el. Végre is olyan terv kivitelére szánta el magát Quentin, melynek sikerére már azért is bizvást számíthatott, mert annak kivitele egyedül tőle függött, márpedig önmagát minden tettre képesnek tartotta. Mikor ezt a tervet minden oldalról jól meghányta vetette, bizony az idő már jól előre haladt, és egyszer csak azon vette észre magát, hogy a kolostor kapuja előtt áll. Halk kopogtatására megnyílt a kapu, és az a szerzetes, akit a perjel csupán elcélból rendelt ki, jelentette Quentinnek, hogy a szerzetesek most valamennyien az oltár előtt imádkoznak, bocsátaná meg nekik az ég azt a sok vétket, amiket a cigány miatt ma este elkövettek. A derék szerzetes közölte Quentinnel a perjel engedelmét, hogy az éjszakai imádkozáson ő is részt vehet. Quentin ruhája azonban annyira átnedvesedett, hogy ezt az engedelmét kénytelen volt elhárítani magától, hanem ehelyett ruháját kezdte szállítgatni a konyhatűz mellett, mert nem akarta, hogy a cigány, ha reggel ismét találkozik vele, észrevegye, hogy az éjszakát ő is a kolostor falain kívül töltötte. A kapu nyitogató szerzetes testvér ennek a kívánságának nemcsak, hogy szívesen eleget tett, hanem még hozzá is szegődött társnak, ami Quentinnek épp kapóra jött, mert fölvilágosítást szeretett volna szerezni, arra a két útvonalra nézve, amit a cigány a Lance Natchell folytatott beszélgetés során említett. A szerzetes testvér, akit a perjel gyakran bízott meg a kolostoron kívül eső ügyek elintézésével, épp a legalkalmasabb személy volt, aki erre nézve a leghitelesebb fölvilágosítást nyújthatta. Szerinte azonban a hölgyeknek, mint ájtatos és jámbor zarándokoknak, okvetetlenül a mász jobb partján kell elhaladniuk, és a három királyok feszületét útba kell ejteniük, ahol a betlehemi három királyok Gáspár, Menyhért és Boldizsár relikviái megpihentek, amikor azokat Kölnbe szállították, és ahol ezek a relikviák most számos csodatételt műveltek. Quentin erre azt felelte, hogy a hölgyek hajlandók valamennyi szent kegyhelyet pontosan meglátogatni, ehhez képest azt a bizonyos feszületet sem kerülik el esetleg Kölnbe való utazásuk közben. Úgy értesültek azonban, hogy a Mász folyó jobb partját ez idő szerint Vilmos Márk gróf katonái veszélyeztetik.
Ó, hát Isten őrizzen bennünket attól, hogy az Ardennek vatkanya még egyszer ide jöjjön,
kiáltott föl ilyetten a jámborpap.
Szerencsére azonban a folyó elég széles válaszfalat húz közénk és a Márk gróf közé.
De nem a Márk gróf és a hölgyek közé, jegyezte meg Quentin. Ha ugyanis átkelnénk a folyón, és annak jobb partján folytatnunk az utat.
Hát az Isten, majd csak gondot visel rájuk, mondotta a szerzetes testvér. Azt már a kölni három királyok sem tűrnék, hogy Isten félő zarándokok, akik alázattal járulnak a relikviák elé, ilyen vad hordáknak essenek zsákmányul.
Hitbuzgó katolikus létére bármennyire bízott is Quentin a három királyok hathatós védelmében, kénytelen volt önmagának bevallani, hogy zarándok ruhát a hölgyek végre is csak mint árruhát és nagyon földi érdekből viselnek. Erre való tekintettel tehát arra a védelemre, amit a jámbor szerzetes a három királyok részéről kilátásba helyezett, alig ha számíthatott. Mindazáltal szükségét érezvén annak, hogy buzgón imádkozzék az ég segedelméért, felkérte a szerzetest vezetné őt valamelyik kápolnába. A vezeklő ifjú szerzetesek karénekének távolból jövő hangja, az ünnepélyes csend, amely a kápolna gót stílusú belsejét bevilágította, mély hatást tett Quentinre, és ájtatos hangulatba ringatta. Miután mind maga, mind pedig a védelmére bízott két hölgy számára buzgó imában kérte az ég segedelmét, távozott a kápolnából a szerzetes testvér oldalán, akit az ő buzgó imádkozásának látása nagyon meghatott. Napkeltekor Quentin már talpon volt, fölkeltette az álmos szolgákat, és szokatlan figyelemmel és gondossággal nézett utána, vajon mindenki fölkészült-e az útra. Saját szemével győződött meg arról, vajon a nyerek tartó szíjak és az ablák, sőt, hogy a lovak patkói és szerszámai is rendben vannak-e, hogy lehetőleg elejét vegye azoknak a hiányoknak, amelyek magukban véve egész jelentéktelenek ugyan, de azért alkalmasak arra, hogy az utazást zavarják vagy éppen megszakítsák. Még a lovak abrakoltatását is végignézte, hogy azok a hosszú utat jól kibírják, szükség esetén gyorsabb, sőt, erőltetett menetre is képesek legyenek. Quentin ezután visszament a szobácskájába, nagy gonddal öltötte magára páncélját, és kötötte föl a kardját, szinte előérzetében valamely közeli veszedelemnek, de egyúttal azzal az erős elhatározással, hogy a végsőkig ellenáll. De figyelmeztette egyúttal a hölgyeket is, hogy ma reggel korábban kell útnak indulniuk, mint különben szokták. Miután Emmeline grófnő és Isabella gróf kisasszony az oltár előtt reggeli imájukat elvégezték, és ott elhelyezték adományukat, amely inkább a rangjukhoz méltó, sem mint egyszerű zarándok ruhájukhoz, szerény reggeli után elhagyták a kolostort. Mikor lóra szállt a kis csapata, perjel megáldotta őket, és szerencsés utat kívánva, de üdvözölte is Quentint abból az alkalomból, hogy attól az Istentől elrugaszkodott pogány, cigány vezetőtől megszabadult. Quentin azonban nem így vélekedett, mert bármi veszedelmes embernek ismerte is meg a cigányt, mégis azt remélte, hogy megtarthatja őt a szolgálatában, már csak azért is, mert így annak árulását könnyebben kivétheti, sőt, meg is hiúsíthatja, hiszen most már nyilvánvaló, hogy mi a szándéka. Aggodalma nem tartott sokáig, mert alig távozott a menet, mint egy 100 lépésnyire a kolostortól, Hayreddin Maughrabin csatlakozott hozzá a falu végén vad külsejű fürge lovacskáján. Vég az első kötetnek.